A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
És folytatjuk is a beszélgetést Jaksi Györggyel. Azt hiszem, most a beszélgetésünk felénél már ideje, hogy felolvassak nézői kérdéseket, mert kaptál a nézőinktől, illetve hát az Enfor és a Privátbankár olvasóitól kérdéseket. A kezeném Kele Anna kérdésével, ő azt kérdezi, már egyébként a most elhangzottakra élőben reagálva, az üzemanyag árakban jelentős az adótartalom, mondhatjuk-e azt, hogy az állam lemond a bevétel egy részéről?
Mondhatjuk így is, tulajdonképpen ez keretezés kérdése. Valóban a magyar üzemanyag árakban viszonylag más országokhoz képest magas az adótartalom, ez így van.
És akkor azt már az én kérdésem, hogy ez a 27%-os áfa, ez olyannak tűnik a mostani adminisztráció számára, mint mondjuk a rezsicsökkentés, tehát amit mindenféleképpen nem akar megválni, megszabadulni. Elképzelhetőnek tartod esetleg, hogy egy más adminisztráció, más mondjuk kormányváltás után egy más színű kormány hozzányúljon ez a szent helyénhez?
Hát én nem nagyon látom a realitását. Azzal együtt, hogy a világ egyik legmagasabb ilyen típusú adója Európában.
És az Európai Unióban,
igen. A legmagasabb, tehát furcsa minimum, de a visszautat nem nagyon látom. Ugye azt kell látni, hogy az a baj, és nem, most nem csak amiatt, mert hogyha holnap azt mondják, hogy vigyük le, nem tudom, 20-akány százalékra, az nem jelentkezne az árakba, azt lenyelnék a kereskedők, főleg akiket évek óta a veszteséges működésre kényszerít a kormányzat. Tehát még morálisan sem nagyon számon kérhető a kiskereskedők, vagy egyáltalán a kereskedelem nagy része. Tehát emiatt ez abszolút lábonlövés lenne. De van egy másik dolog, ami nem csak az áfára igaz, hanem igaz az iparűzési adóra, ami szintén egy ilyen furcsa szerkezet, csak már azt is megszoktuk. Igaz a külön adókra, amelyeknek a döntő többségéről úgy tudtuk, hogy pár év után megszűnnek, ehhez képest tizenvalahány éve itt vannak velünk, és burjánzanak, és nőnek, és egyre újabbak. Ma épp azt mondtam, hogy a reklámadó is új formában visszatér, és ki lesz terjesztve, aztán persze majd meglátjuk, hogy mi lesz jövőre. Tehát, hogy beégnek ezek a furcsa szerzetek, amelyek nagyon sokszor közgazdaságilag kimondottan nem szerencsések. Miért? Mert nincs meg az a luxus a költségvetésben, hogy ezekről lemondjon. Na most mivel ezekben vannak, ezért amikor viszonylag normális költségvetési gazdálkodás folyik, relatíve alacsony költségvetési hiányal, emiatt az a kényszer képzete támad a mindenkori kormánynak, hogy hát minden rendben van, tehát akkor lehet költekezni. Miközben egyébként azon kéne gondolkodni, hogy bizonyos ilyen furcsa szerzeteket csökkentsünk, vagy szüntessünk meg, és nézzük meg, hogy akkor hogy néz ki a költségvetés helyzete. És én azt a tendenciát látom, hogy egyszer valami bekerül, az ott marad. És ezen azért érdemes gondolkozni, mert attól függően nyilván, hogy április 12-én mi történik, fölmerülhetnek különböző kreatív gondolatok újabb ilyen kísérletekre, hogy még mit vezessünk be, és attól tartok, hogy lehet, hogy megint születnek olyanok, amelyek nem túl szerencsések se közgazdasági, se más szempontból, és ugyanígy bele fognak égni a rendszerbe.
De hát ez egy olyan adóreformot igényelne talán, ha nem is azt mondom, hogy hát mondjuk a 87-es az más volt, mert akkor teljesen egy szocializmusból mentünk át, mondjuk hát még nem a kapitalizmusba, de kvázi elindultunk afelé, ugye akkor már volt Gorbacsov, Glasnost, minden, de hogy ez egy adóreform szintű változtatás kéne ez, és az jó sok évbe telhet egy ilyen valószínűleg.
Igen, de mindenképp érdemes lenne átgondolni, tudnék, nem igaz az, hogy nincs hol spórolni, egyrészt majdnem 50%-os a redisztribúció, tehát hogyha a kiadási oldalt vetítem a bruttó hazai termékre, akkor közében. Ez azt jelenti, hogy évtizedek óta nem tudunk egy olyan a versenyképességünket javító, lényegesen alacsonyabb redisztribúciós szintre lemenni, amivel a velünk versenyző országokkal összehasonlítva adunk egy plusz esélyt a gazdálkodói szférának. Tehát minél kisebb elvonással működik, és amúgy minél hatékonyabban az államháztartás, azonnak az országnak a gazdálkodói szférája sokkal jobb helyzetben, hogy versenyezzen a nemzetközi piacon. Ezt nyugodtan kijelenthető, hogy nagyon alulról indulnak a magyar gazdálkodók, exportőrök, termelők ezzel a rettenetes batyúval a hátukon. Na most, hogyha az előbb szóba került a kamat, hát ott az evidens kezdés. Olyan gazdálkodást kell folytatni, hogy ne az 5%-ába kerüljön az államadósság finanszírozása, hanem nem tudom, 3-4-5 év alatt próbáljuk levinni 2-3 közé. Azért az már egy nagyon jelentős mozgásteret ad. Akár arra, hogy pénzhiányos területek, egészségügy, oktatás, stb. Szociális ellátásoknak átcsoportosítsunk, tehát olyat, hogy kamatba kifizetjük, mondjuk le inkább külföldre, vagy részét belföldre, azt használjuk inkább az alulfinanszírozott területekre, vagy csökkentsük a redisztribúciót, illetve a költségvetési hiányt. A másik 10% a GDP-nek az úgynevezett gazdaság támogatási része a költségvetésnek, ez a duplája az EU átlagának. Megint csak én nem hiszem, hogy nekünk van igazunk, és ez a jó arány, és mindenki más hülye, ezt le kéne vinni a felére. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 4000 milliárd forintot találtunk itt is. Ez se lehet egyik napról a másikra, de nagyjából abban az időszakban, ahogy növeljük a kredibilitást és csökkennek a kamatkiadásaink, azzal párhuzamosan az egyébként szerintem nagymértékben elpocsékolt gazdaságtámogató, és akkor használhatnánk erősebb szavakat is, gazdaságtámogató kiadásokat pár év alatt le kell vinni arra a szintre, ami szemmel láthatóan a versenytársainkkal, a nemzetközi közegünkkel összevethető.
Most már a versenyt is említetted, nekem olybá tűnik, hogy a mostani választásnak kvázi az is a tétje, hogy maradjon, tehát értékválasztás ilyen szempontból is, gazdasági szempontból is, hogy maradjon-e az állam által dominált gazdaság, tehát az a gazdaság filozófia, vagy egy versenyképe, vagy egy piaci versenyen alapuló felfogás győzedelmeskedjen. Hogy érzed ezt? Vagy pedig lehet-e azt mondani, hogy ha nagyon-nagyon minimálisan megtartja a mostani kormány a hatalmát, akkor tanul ezekből tanul abból, hogy nagyon közel kerültek hozzá. Most...
Azt hiszem az arckifejezésen megadta a választ. Én nem hiszem, hogy ha a jelenlegi kormány marad, akkor drasztikus irányváltás lenne bármiben, akár gazdaságban, gazdaságpolitikában, politikában. Azt, hogyha a Tisza nyerne, mi történik, azt nem tudom, az nekem nem derül ki a Tisza gazdasági programjából, abban vannak jól használható elemek, például ugye szerepel benne az, hogy ha az eurozónát megcélozzuk, és teljesíteni tudjuk a feltételeket, akkor elkerülhetetlenül drasztikusan csökken a kamatkiadás, szuper. De például azt, hogy az állam és a gazdaság, a piacgazdaság versus tervgazdaság jelenlegi furcsa viszonyát tekintve, és ez nem egyszerű lebontani, tehát ez nem csak elhatározás kérdése, tehát itt intézményekről, jogszabályokról, beépült folyamatokról beszélünk. Hát hozzászoktattuk, tehát ugye amit én itt elkézek, hogy mondjuk 5%-át a GDP-nek ne szórjuk szét a gazdaságban alapvetően buta módon, csak ennek van egy olyan problematikája, hogy hozzászoktattuk a vállalkozói szféra egy jelentős részét, a háztartások egy jelentős részét, hogy jön állambácsi, mint egy ilyen cukros bácsi jön, megy és osztogatja a pénzt. Mi ennek az eredménye évtizedes távlatban? Ez olyan, mint egy kábítószer. Ez a gazdaság hozzá lett szoktatva ez a plusz jó pár ezer milliárd forinthoz, hogy ez majd ilyen-olyan-amolyan formában állambácsitól leesik, tehát akkor nem kell. És ezt tegyük hozzá, hogy most ugyan rendkívüli módon hiányoznak az EU-s források, de sajnos az EU-s forrásoknak is van egy ilyen negatív mellékhatása. Tehát ugye az EU-s forrás az olyan, mint egy jó gyógyszer, hogy jól adagolva a megfelelő ponton segíti az egészségünket, de sajnos vannak mellékhatásai. Ez a mellékhatás. Tehát, hogy szerintem ma ebből a szempontból a magyar gazdaság az egyik leginkább kitett annak, hogy folyamatosan a cukros bácsit várja, és gyakorlatilag lehelet vékony az a része a gazdálkodói szférának, ami valóban a saját lábán meg tud állni, és állami támogatás, túlárazott állami szerződések, kedvezményes hitelek, EU-s támogatás, nem tudom, minélkül valós piaci versenyben nemzetközi porondon megállja a helyét. Ilyet nem tudok mondani a tetején se sokat, tehát a legnagyobb és leggazdagabb vállalatok, vállalkozók esetében is alig tudok ilyet mondani, és nyilván lefele menve se tudok sokat mondani.
Tehát akkor ez egy őrült munka, hát ez nagyon hosszú.
Egy óriási csapdába, évtizedek kemény munkájával belevezényeltük magunkat.
És akkor ugyanennyi lesz ebből a gödörből kimászni valószínűleg, és ezt a gondolkodásmódot, ezt hogyan lehet megváltoztatni? Tehát a mi generációnk már valószínűleg nem, de talán a fiatalabb generációknál már eleve be tud égni ez?
Nem tudom, nincs válaszom. Egyet tudok, hogy azért nem vagyok nagyon optimista, hogy ebben, tulajdonképpen visszatérve a kérdésre, de ebben drasztikus javulás lenne, mert politikailag rendkívül nehéz terep. Uh-huh. Ezt kerek perec ki kell mondani, hogy ha elvágjuk ezeket a forrásokat, az elég jelentős pusztulással jár átmenetileg gazdaságba, de ez tulajdonképpen olyan, mint amikor tavasszal a füvet gondozzuk, hogy egy kicsit meggyepáljuk, megtépkedjük a gyökeréglemenve, megszelőztetjük a földet, tehát utána két hétig elég szörnyen néz ki, viszont három hónap múlva meg gyönyörű pázsitunk van. Persze öntözzük, megvágjuk, szóval az angol módszer, ugye, amit ők is 400 éve gyakorolnak. Tehát, hogy időnként először átmenetileg pusztítani kell ahhoz, hogy valamit föl tudjunk építeni vagy javítani.
Hát igen, már a pusztítást mondod, ugye itt az a csapdahelyzet egy 16 év után kormányra kerülő ellenzéki erőnek, hogy valószínűleg először rendbe kéne valahogy tenni a gazdaságot. Ahhoz viszont, hogy rendbe tegyék a gazdaságot, megszorításokra lesz szükség, nem további osztogatásra. Ha viszont 16 év után azzal kezdesz, hogy az első fél évben, egy évben csak megszorításokat felemeled, mondjuk még adókat emelsz pláne, de hát erről nem lesz, nincs szó, legalábbis mondjuk azért ez egy választási program, azért ne tévesszük össze a kormányprogrammal, de hát ez egy iszonyú csapdahelyzet.
Én, tehát ez a megszorítás szó egyrészt nem feltétlenül tükrözi, ami valójában közgazdaságilag történik, másrészt nyilván egy szitok szó, és hogyha elkezdjük dobálni, akkor még kevésbé lesz politikai bátorság, hogy bármi is történjen. Ha pedig nem történik semmi, akkor hogy semmivel nem lesz jobb semmi.
Uh-huh. Igen, de hát valahogy neki kell kezdeni. Azért,
ezt nem lehet megúszni. Csak azt akarom kihozni ebből, hogy nincs, ugye van ez egy nagyon híres, 70-es évekből talán az első ilyen rap szám, és akkor abban az, hogy a forradalom nem lesz a televízión közvetítve. The revolution will not be televised. Tehát, hogy most ezt egy kicsit így áthallással, szóval hogy ez nem fog menni úgy, hogy senkinek semmilyen érdeke nem sérül, és mindenki várja a csodát. Nem lesz csoda. Érdeksérelem viszont valószínűleg lesz.
Lehet, hogy most megint mosolyogni fogsz a következő kérdésemen, vagy kacagsz ezen, de hogyha valakinek társadalmi támogatottsága lesz, akkor lehet, hogy edukatív módon el tudja azért magyarázni, hogy most a ti érdetekben is egy átmeneti időszakban keményebb lesz, és aztán csak azért, hogy utána jobb legyen. Mondjuk pont a gyerekeiteknek, vagy az unokáitoknak.
Hát... nézzük meg, meglepődnék, ha ez magam... ilyen egyszerű lenne. Ugye én mindig elmondom, hogy én könnyen beszélek, én egy közgazdász vagyok, egy üzletember, tehát nem nekem kell megoldanom ezt politikai szintéren. Én kívülről nézve azt gondolom, hogy nehéz politikai helyzetben nehéz döntéseket is lehet észszerűen, nyilván nem betörve a porcelánboltba és szézzúzva mindent, hanem amit elbír ez a társadalom, amiben kooperációt lehet elvárni ettől a társadalomtól. Tehát ugye nekem nagyon tetszik az a vicc, amit egy pár hete küldött nekem egy ismerősöm, hogy a unoka oda megy a nagymához, és azt mondja, hogy nagymama, jó hírem van, pénz áll a házhoz. Azt mondja, hogy? Hát a 13. havi nyugdíj. Na, de hát azt az Orbán Viktortól kapjuk. Na jó, de én fizetem. Ugye ez egy nagyon nagy igazság, hogy persze el lehet venni, és oda lehet valakinek adni, de vagy időben, vagy térben valahonnan ez hiányozni fog. Tehát, hogyha a társadalom vevő arra, hogy elfogadja, hogy nem fog ajándéként az égből semmire megoldás érkezni, hanem ezt nekünk, mint magyar társadalom kell valahogy összerakni, lehető leginkább a társadalmi igazságosság és tűrőképesség talaján állva, de közben nem elszakadva a matematikától és a közgazdasági racionalitástól. Ha erre van egy konszenzuális gondolkodás, elfogadás, akkor van esély. Ha nincs, megyünk tovább le a lejtőn.
Hát igen, igen, de hát a konszenzusban látok én is most hiátust, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire megvalósítható most így kiélezett politikai viszonyok közepette, de hogy ne csak én tegyek föl ilyen kérdéseket, itt van a olvasón kérdése, Serkeny László. Magyarország gazdaságának égetően szüksége lenne a fiatal, innovatív, magasan képzett munkavállalókra, azt hiszem ebben nincs vita, de a születésszám rohamosan csökken, az előregedő társadalom kihívásai, a nyugdíjrendszer összeomlás előtti állapota és a generációs szakadék mind politikai beállítottság, mind életcél vonatkozásában gyökeresen eltér egymástól. Mi a megoldás, hogy a hatástalanítható, ez az egyre hangosabban ketyegő időzített bomba, mi lehet az első lépés?
Nem tudok egy első lépést mondani. Ugye itt most már több témát érintettünk, hogyha a folyamatosan megugró, majd nagy nehezen lehozott és ismét megugró infláció problémáját, a költségvetés kilengéseinek a problémáját akarjuk kezelni, azok viszonylag egyszerű matematikai kérdések. Nyilván az sokkal bonyolultabb, hogy a költségvetés szerkezetéhez, hogyha hozzányúlunk, akkor honnan vegyünk el, hova tegyünk oda. Azt azért viszonylag egyértelműen látjuk, hogy az egészségügyben még mindig alul finanszírozottság van. Ha szeretnénk egy jól működő oktatási rendszert, szerintem ott is azért forrás problémák is vannak, sok egyéb probléma mellett. Tehát nem nagyon fogunk tálni olyan területet, ahova ne kellene pénzt adni. Két területet azonosítottunk, gazdasági támogatások ilyen szintje, az teljesen abszurd és megvédhetetlen, és látjuk, hogy hatástalan különben, akkor nem stagnálna éveken át a GDP. Hogy ezzel a gazdaságtámogatási mértékkel, ezzel a fajta magas intervencióval az állam és a politika részéről a gazdaság működésébe 5%-os gazdasági növekedés lenne, akkor azt mondja, hogy biztos én valamit rosszul olvastam, amikor a Dimitrov téren elkezdtem a közgazdasági egyetemre járni. De nem ez van, hanem az, amit olvastam, hogy ha elpocsékoljuk ezeket a forrásokat, és azok nem vezetnek gazdasági növekedés többlethez, sőt, semmilyen növekedéshez nem vezetnek, akkor ez valószínűleg nem jó út. Tehát azért vannak tartalékok, ezekből kell megnézni, hogy hogyan lehet észszerűen átcsoportosítani, illetve egy részéből a deficitet csökkenteni, és elindulni az államadósággal egy most már tényleg fenntartható csökkentési pályán, és azt tartani, ha esik, ha fúj.
És hát ugye a gazdasági szerkezet átalakítás az fontos lenne, tehát hogy ne az, hogy alacsony a hozzáadott értékű iparágakra járműgyártás, illetve főleg az akkumulátorgyártás, hanem olyanokra egyébként, amit Nagy Márton is tavaly májusban már pedzegetett, de úgy néz ki, hogy akkor a kormányban kisebbségben maradt, vagy a szavára nem hallgattak. Most megint megismételt egyébként néhány héttel ezelőtt az, hogy a K+F-be, a tudás központú gazdaságot, tehát olyan ágazatokba kéne tenni a pénzt, vagy olyan ágazatokat kéne támogatni, amelyek magasabb hozzáadott értéket képviselnek, vagy teremthetnek, de akkor a kérdésem, hogy miért nem csinálták eddig?
Hát egyrészt ugye ennek az ellenkezője történt, kimondottan a 19. századi gazdasági modell és filozófia nyilvánul meg, rendkívül alacsony hozzáadott értékű ágazatokba, óriás beruházások jöttek be, messze a gazdaság, a természeti környezetünk tűrőképességét, alkalmazkodó képességét meghaladó feleslegesen túl méretezett beruházások, amelyek rendkívül alacsony, vagy semmilyen növekedés. És nem hoztak, rásul óriási állami támogatás kellett hozzá.
Igen. Még mielőtt tovább mennénk, egy újabb olvasói kérdés. Bújtorné Gulyás Zsuzsanna kérdezi, hogy mit gondolsz, mennyiben befolyásolja egy kormányzati pozícióra törekvő szerzet ígéreteit, hogy gyakorlatilag nem lehet fogalma a meglévő kormányzati szerzésekről, amelyeket a jelen kormány a partnereinek megígért, hiszen körülbelül 30 évre titkosították. Tudhatja-e, mit kell átvállalni a jogfolytonosság jegyében?
Hát egyrészt ez egy valós probléma, én nem látok ennek bele a boszorkány konyhájába, de valóban van egy, ahogy ezt úgy szokták mondani, mérlegen kívüli tétel, tehát látjuk, hogy mi az államadósság hivatalosan, látjuk, hogy mi az éves költségvetés, de nagyon sok olyan mérlegen kívüli kötelezettségvállalás van, amit vagy titkosítottak, vagy nem titkosítottak, csak nem tudunk róla, vagy nem egyértelműen kiszámítható a hosszú távú következménye. Hogy ezeknek a mértéke, ez a 75%-os explicit államadósághoz képest, ugye a bruttó hazai termékre vetítve, mennyien plusz van a rendszerben, erre én is hallok így az üzleti körök, gazdasági vagy közgazdasági körökből számokat, valószínűleg senki nem tudja, még csak hozzávetőlegesen sem. Ha van egy új kormány, akkor gondolom, majd előveszik a szerződéstárból, és megpróbálják kvantifikálni, hogy ezek a kötelezettségvállások mikor, hogyan léphetnek be. Van még egy rejtett kötelezettségvállás, akkor, amikor a 2010-es évek elején 90%-ba államosítottuk a magánnyugdíjpénztárakat, akkor akár úgy számolok, hogy ezt a 9%-ot mindig adjuk hozzá, akkor 75 az 84 egyből, vagy a másik oldalon meg kell nézni, hogy milyen megnövekedett nyugdíj ígérvény került bele a rendszerbe, és annak mi a jelen értéke. Nagyságrendileg valószínűleg abból is valami hasonló jön ki. Tehát, hogy ez már a 75 is, ami egyébként nagyon nagy baj, hogy nem tudtuk másfél évtized alatt levinni, de ráadásul az nem 75, hanem 80 valamennyi, plusz ezek a mérlegen kívüli tételek. Hát, hogy ezzel a sok mindennel mit fog kezdeni a meglévő kormány, vagy az új kormány, fogalmam sincs, nem szívesen lennék a helyükben. De valamit kell vele kezdeni, mert nem fog magától megoldódni. És ha csak sodródunk, ahogy eddig csináltuk, akkor megyünk továbbra is lefelé egy csúszdán, aminek nem látszik a vége.
Hát meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a gondolataidat. Önök az elmúlt egy órában Jaksi György közgazdászt, a Concord Értékpapír ZRT alapítóját, elnökét hallották. Viszont hallásra!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.